Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, meghódol a mi lelkünk te előtted, Urunk, mert te változhatatlan szeretet és irgalom vagy. Bár magasságban és szentségben lapozol, mégis azt mondod, hogy a megtört szívűvel és az alázatossal is. Könyörgünk, Urunk, hogy így jöjj ma is közénk, mint akiknek szükségünk van, Urunk, a te gyógyító jelenlétedre, tanításodra, bölcsétévő lelkednek minden útmutatására. Szükségünk van, Urunk, a te erődre, mint a feltámadott Krisztusnak erejére. Mert, Urunk, hiába látjuk sokszor az életünkbe, hogy mi az, ami nem jó, hogy mind kéne változtatni, hogy mit kéne elhagyni és letenni, Urunk, saját erőnkből nem tudjuk megcselekedni. Így hát kérünk téged, Úr Jézus, hogy légy ma is közöttünk, a délutáni Isten tiszteletnek ebben az órájában, és kérünk téged, hogy szent lelkednek erejével, újítsd meg a mi szívünket, szándékainkat, szívünknek gondolatait, hogy a te igéd által meg tudjunk újulni. A reformáció hónapjába lépve, Urunk, az október hónapot is a te kezedbe tesszük le, és kérünk téged, Úr Jézus, hogy engedd, hogy meg tudjunk újulni, mert szükségünk van újjászülő szeretetedre. Szeretnénk, Urunk, a te jelenlétedbe lenni minél többet ebben a hónapban is. Szeretnénk, ha igéd világosságába beleállhatnánk, és sok mindent láthatnánk az ige tükrébe. Kérünk, Úr Jézus, hogy légy irgalmas hozzánk, hogy a rossz dolgokat, a bűnöket le tudjuk tenni a te kezedbe, és el tudjuk azokat hagyni, és legyen bátorságunk te tőled elkérni az új szívet, a megtisztított életnek az ajándékát, hogy veled tudjon boldoggá lenni a szívünk. Őrizd meg bennünket, Urunk, attól, hogy emberi teljesítményeinkre hivatkozzunk, hogy azokkal dicsekedjünk. Engedd meg, hogy mi egyedül Jézus Krisztussal dicsekedjünk, aki új életet teremthet mi bennünk. Kérünk, édesatyánk, hogy áld meg az elkészített ígét, és kérünk, Urunk, hogy Jézus Krisztus által készítsd el most is számunkra a szabadulás örömét. Kérünk, hallgass meg mindnyájunk imádságát. Az Úr Jézus nevébe kérünk, Atyánk. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, ugyamint a mai napra szóló új szövetségi ige szakaszból szól hozzánk, Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levelének 7. részéből, az első versből és az 5.-6. versekből, olvasom még Istennek igéjét a 130. Zsoltárból, s János evangéliumának 8. részéből a 31-től a 36-ig terjedő versekből. Vagy nem veszitek tudomásul, testvéreim, pedig a törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Mert amíg tesz szerint éltünk, a bűnök törvénye által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak termettek gyümölcsöt. Most azonban miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy az új életben a lélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régebbiben. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat. Füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani, meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Akkor így szólt Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne, ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle, Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik, bizony-bizony mondom néktek, aki a bűn cselekszik, a bűn szolgája, a szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Kedves szeretett testvérek, ki ne vágyna ebben a világban arra, hogy szabad legyen, hogy szabad döntéseket hozzon. Ki ne vágyna arra, hogy szabadon utazhasson, mehessen, gondolkodhasson. Ki ne vágyna arra a szabadságra, amely az embernek szárnyakat ad, amiben átélheti az ember a maga emberségét, létének szabadságát. Csak hogy van egy olyan ige, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek se a rabjává. Vagyis a szabadságnak is kell, hogy legyenek keretei, ami között a szabadság fenntartható, megélhető, megtapasztalható, örömöt hozó. És amikor Isten megszabadította, kivezette az ő választott népét Egyiptomból, a szolgasságnak a házából, és elkezdte őket vezérelni a pusztába, a kedves testvérek nem véletlenül adta nekik a 10 igét, a dekalogoszt, a létben maradásnak a 10 élet igéjét, a létigéket. Éppen azért adta ennek a választott népnek, mert a hirtelen ölükbe hullott szabadsággal nem igazán tud az ember mit kezdeni. Legyen egy rendje, legyen egy normája az Isten népének. Mi kell ahhoz, hogy a nép Isten népeként tudjon élni szabadon? Hát kedves testvérek, a két kőtábla elég világosan elénk tárja azt, hogy Isten egyértelműen szabályozta az Isten és ember közötti kapcsolatnak a legalapvetőbb normáit, és szabályozta az ember-ember közötti kapcsolatnak is a legalapvetőbb mércéit. És azt is mondhatnám, hogy a két kőtáblának, a 10 parancsolatnak a summáját, amikor talán még gyerek fejjel is megtanultuk, nagyon jól tudjuk, hogy az a szeretet parancsolata. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. E két törvénytől függ az egész Ószövetség, a próféták, a teljes tanítás. Vagyis az Ószövetségben is eléggé szépen kidomborodik az, hogy Isten szeretet. Nem azért a törvényt, hogy minél több mindent megtiltson az embernek. Egyszer, amikor éppen Budapestről utaztunk hazafelé, fiatalok beszélgettek, és arról számoltak be, hogy milyen sokféle közösségben megfordultak már, és hogy ők a legjobban a buddhista közösségben érezték magukat, mert hogy ott minden szabad. De az a lényeg, hogy békesség legyen, szeretet legyen, tiszteljék az életet, tiszteljék a természetet, és hogyha ez mind megvan, akkor szabadok, és az életük boldog lesz. És volt, aki beszámolt arról, hogy ő volt keresztény közösségben is, és hát amikor egyből azt sorolják fel, hogy mennyi minden nem szabad nekik tenni, ez számukra kiábrándító volt. Hát kedves testvérek, amikor egy gyermek születik egy családba, és amikor egy gyermeket elkezdünk nevelni, akkor kedves testvérek, mi a legelső, amit a gyermek számára a szülő átad? Hát az adott családnak a normáját. Ha te hozzánk tartozol, velünk élsz, akkor ezt a rendet kell, hogy megtanult, hogy átvedd, és hogy tiszteld. Ez a legalapvetőbb dolog, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy ne vágj bele a másik mondani valójába, hogy mindig megfelelő hangnemben és hangerővel szólalj meg. Ezek a legalapvetőbb dolgok, amit egy családba szerető szívvel igyekszünk átadni. És van, amikor ez sem sikerül, és nagyon sok szülő bánatos amiatt, amikor azt látja, hogy a gyermeke lázad, hogy a magvetés nem igazán úgy érik, ahogyan szeretné. A mai világban nagyon sokan szeretnének fellázadni a normák alól, és szeretnék a saját normájukat normatívává tenni. De a szociológia is foglalkozik a célérték és a norma fogalmával, ami azt jelenti, hogy egy társadalomban meghatározó, hogy az a célérték, ami a legfontosabb érték. És amikor egy társadalom kimondja azt, hogy a szabadság a legfontosabb érték, akkor nagyon fontos, hogy itt milyen szabadságról beszélünk. Mert Jézus egészen másféle szabadságról beszél. És amikor az ókori társadalmakban a kereszténység a városokba beszivárgott, azért volt olyan nagy sikere a korabeli kereszténységnek, azért tudott robbanásszerűen elterjedni, kedves testvérek, mert a sok vidékről városba felmenő emberi élet, aki elvesztette a családnak az összetartó szeretet közegét, a gyülekezetekben találta meg a lelki családot, és ez a sok rabszolga, akit megfosztottak emberi önbecsülésétől, mert pénztelen volt, nincstelen volt, ezért szabadsága sem volt. Egyedül Jézus Krisztus igéjében találták meg, hogy nekik értékük van, mert Jézus értük is odaadta az életét. Nagyon fontos tehát a norma, a szeretetben, Isten szeretetében megélt törvény és norma. De a 10 parancsolatból az Ószövetség népe 613 törvényt, és aztán még ennél is több törvényi rendelkezést hozott létre, hogy szabályozza, leszabályozza az egész népnek az életét, a vallásos liturgiától kezdve a hétköznapi dolgokig. Mikor elolvassuk, hogy a szombatnapi törvényekre mi vonatkozott, vagy lehet, hogy sokan még mosolyognak is, pedig ezt komolyan vették, meg volt szabva, hogy hány métert szabad volt gyalogolni, meg volt szabva, hogy hány kilót volt szabad emelni, nagyon be volt szabályozva a zsidó embernek a mozgástere, gyakorlatilag egy nagyon szigorú keretek között kellett, hogy folytassa az életét. Vagyis valahol attól az örömtől és attól a szeretettől, ami Istenből fakad, olyan, mintha fokozatosan levált volna a választott nép, mert a betűt helyezték életük középpontjába, a betűt, de a lélek, aki megelevenít, az élő Isten, aki napra készen tudja az ő népét vezérelni, a törvények és normák, szabályok világa között, ezt az Istent valahol félúton elhagyták. És maradt a vallásos teljesítményben való megmérkőzés, ki a jobb farizeus. Ki tart meg több törvényt? Ki az, aki jobb hívő? És gyakorlatilag az Úr Jézus korára a törvény, mint olyan, egy végtelen nagy túlteherré, egy túlsúllyá vált a nép életében, mert a törvény nem életet hozott, hanem szomorúságot, leterheltséget, szinte lelki rabszolgaságot jelentett a népnek, amit meg kellett, hogy tartson. Bár Róma elvette a korabeli vallási vezetőktől a halálos ítéletnek a végrehajtási jogát, nagyon jól tudjuk, hogy aki Istent káromolta, vagy a paráznaság bűnén kapták rajta, ezek mind-mind megkövezéssel halál büntetést érdemeltek volna. Ezzel próbálkoztak az Úr Jézusnál is, és gyakorlatilag az Úr Jézusnak a keresztfán való áldozata, megváltó halála is, a törvény eme értelmezése nyomán fog kibomlani, amikor a főpap megszaggatja ruháját, mert az Úr Jézus arra a kérdése, hogy ő-e az Isten egyszülött fia, azt fogja mondani, hogy te mondád. És ez bőven elég volt ahhoz, hogy Isten káromlásokán a főpap megszaggassa ruháját, a Sanhedrin vezetője felháborodjék, és mindent megtegyen annak okáért, hogy Jézus törvényes rend szerint, tudjuk, hogy koholt vádak alapján, de a törvény summája terhe alatt halálra ítéljék. Mi tellik hát az embertől, amikor a törvényt értelmezi? Halál. Egyszer egy kedves történetben eljátszadoztak azzal a gondolattal, hogy a földön kívüliek létezésében vannak, akik hisznek, és hát éppen ezek a földön kívüliek érkeztek meg Amerika egy bizonyos szegletébe, és hát elkezdték feltérképezni az ottaniaknak, ez egy fikció, a történelmét, a mindennapi életét, és azt kérdezték, hogy történt-e nálatok bármikor is a történelmetekbe valami rendkívüli, nagyszerű dolog, ami eltér a megszokottól. Hát nem történt semmi, de nagy vívmányaink vannak, számítástechnika, orvostudomány, és sorolták a tudományok ágait, azt a sok-sok fejlődést, amit az emberiség elért, de az idegenek csak egyre tértek vissza mindig. Volt-e valami rendkívüli, történt-e nálatok? És egyszer az egyik amerikai honpolgár gondolt egyet, hogy hát végül is az időszámításunkat ettől számítjuk, hát állítólag Jézus megszületett a földön. És az idegenek szeme tekintete kikerekedett, hogy hát hogy-hogy. És aztán a következő kérdés, és Jézus hol van, és mit csináltatok vele? És egyértelmű volt a válasz, megöltük. Ezt tettük vele. Mire képes az ember, aki a bűnt hordozza a lelkében? Mire képes Isten iránt és a fele barátja iránt? Nagyon mérhetetlen nagy fájdalom ezt kimondani. De a halált tudjuk a döntéseinkben egymásra rakni, helyezni a szíveinkben, mert azt mondja maga a káténk is, hogy mi a bűn nem más, mint az Isten és a fele barát iránt érzett szeretetlenségünk. És ez termeli a bűnt, hogy nem tudom szeretni az Istent, hogy nem tudom szeretni a fele barátomat. Visszatérve a 10 igére, mire kérlel bennünket? Az Úr azt mondja, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Vagyis nagyon bölcs az Úr, tudja, hogy sok idegen Isten létezik. És tudja, hogy az idegen isteneknek egy az atya a gonosz. Azt mondja, hogy ne velük próbálkozzatok. Ne legyenek nektek idegen isteneitek. Válasszatok engem, az egy élő igaz Istent. Mert az Isten szeretete nagy és türelme hosszú. Számtalan alkalommal halljuk a profécia könyveiben is, a zsoltárokban is, hogy ő a mi teremtőnk, ő alkotott bennünket. Ő tudja, hogy mi a jó az embernek, és mi nem. És az ember mégsem az Istenhez fut. A teremtett lény nem a teremtőt imádja, hanem mindig valami más kell a bűnös léleknek, valami más. Az Isten soha nem elegendő. És aztán a fele baráttal való kapcsolatba, ne őj! Mennyire fontos Istennek az élet védelme! Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne pletykálj, ne terjesz róla bármit is, ami az ő tiszteletét, becsületét megsértheti és rongálhatja. Ne te mondd ki azt, ami lehet, hogy igaz, de mégis a jó hírét sérteni fogod. Isten mennyire óvja az embernek az életét, mennyire védelmezi az ember jó hírét, mennyire védelmezi az ember tulajdonát. Ne kívánd azt, ami a te fele barátodé, ne irigykedjél rá, hanem mondja az általunk jól ismert latin mondás, orando et laborando, imádkozzál és dolgozzál, és az Isten meg fog téged áldani. A törvény nagyon fontos. A Galata levélben olvashatjuk, a Galata 3-ban, hogy a törvény vezérlő mesterünk a Krisztusig. Egészen addig, amíg el nem jutunk ő hozzá. Szó szerint a 3. fejezetben, a Galata levélben, a 19. verstől ezt olvassuk. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatot, amíg el nem jön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közben járó által. Közben járóra nincs szükség, ahol nincs két fél, Isten pedig egy. A törvény tehát az ígéretek ellen van, semmiképpen sem. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. A törvény Krisztushoz vezérlő mester. Itt a görög szövegben a paidagogos szó szerepel, ami azt jelenti, hogy gyermek nevelő, gyermek fegyelmező. Az ókori társadalmakban a gyermekekhez a szülők fogadták fel ezt a paidagogost, akinek az volt a feladata, hogy az iskoláig elkísérje a gyermeket, a gyermekeket. A paidagogosznál volt egy hosszú vessző, és hogyha az a gyermek letért az egyenes útról, akkor a paidagogosznak az volt a feladata, hogy a gyermekre suhincson ezzel a hosszú vesszővel. Magyarán, mint hogy a jószágokat kiterelték a mezőre, a paidagogosznak úgy kellett a gyermekeket a valódi tanárhoz elsegíteni. És amikor elkísérte őket az iskolába, és átadta a gyermekeket a valódi iskolai tanárnak, ott a paidagogosznak a felelőssége megszűnt. Azt mondja Pál, hogy ez a törvény funkciója. Elvezéreljen a Krisztusig, feltárja a mi bűneinket, a mi emberi természetünket, megismertesse velünk az Isten szeretetét, hogy nem halált akar, nem ítéletet, nem kárhozatot, ő életre akar vezetni. És amikor eljutunk Krisztusig, és Krisztusban meglátjuk, hogy milyen áldozatot hozott értünk, maga János evangéliumát is éppen ezért olvastam fel, az Úr Jézus azt mondja azoknak a zsidóknak, ott akkor, akik hittek ő benne, ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít. Ki az ige? Ki az igazság? Ki a logosz? Ki az alételje, a valóság? Jézus beszél erről az ego eimi én kijelentéseibe, mert azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Jézus a valóság, Jézus az igazság, Jézus a mennyből alászálló ige, amiben élet van. S aki őt be tudja fogadni az életébe, annak azt mondja az Úr Jézus, hogy az én igém, az én igazságom meg fog téged szabadítani. Mitől? A törvény átkától. Mert a törvény fedi fel a bűnt, a bűn zsoldja a halál. És mit csinál a gonosz? Odáll a törvény mellé, és örvendezve nézi, hogy mennyi minden igaz ránk a törvény megszegéséből. Olyan a 10 parancsolat, kedves testvérek, mint egy nagyon drága gyöngysor, 10 igaz gyöngyel, teljesen mindegy, hogy hol szakad el az a fűzér. Hogy melyik a leggyengébb lány szem a 10-ből, teljesen mindegy. Egy a lényeg. A szeretetnek kell gyengének lenni ahhoz, hogy ez a 10 igaz gyöngy lefusson a nyakék láncolatáról. És ha a szeretet gyenge, már pedig a bűnös emberben gyenge a szeretet, új szívet, hogy újból tudjunk szeretni, csak az élő Krisztus tud nekünk adni. Mai napjainkban már azt mondják, hogy a szívátültetés és a bypass műtétek szinte már csak futó szallag műtéteknek tekinthetőek. Hát azért szerintem, akit egy ilyenre előírnak, előjegyeznek, nem egészen így értelmezi, hiszen nagy dolog a szívátültetés, nagy dolog, az orvostudomány eljutott odáig, hogy új szívet tudnak adni egy beteg embernek, ki súlyos szívbeteg, aki szívát ültetésre szorul, annak legyengül a szervezete, a fizikuma, és gyakorlatilag élethalál révén annak a mesdjéjén táncol az élete. legyengül az immunrendszer, az egész szervezete, a szervezet motorja a szív. És kedves testvérek, az Úr Jézus odaadta az életét. Ő a felajánló, ő a donor, aki adja a szívét, hogy nekünk lelkünk lehessen. Azt mondja a próféta könyvében, Ezékiel próféta könyvében az Úr, hogy elveszem tőletek a kő szívet, és 20 szívet adok nektek. 20 szívet, ami képes érzékelni azt, amit az Isten szeretne nekünk mondani. A törvény nem volt erre képes. A bűnös emberi természet nem volt erre képes. Új szívet akar adni nekünk az Isten. Új szívet, új életet. Nem felgyógyszerezett életet. Nem infúzióra szoruló életet, hanem új szívet. És aki új szívet kap, az új életet kap, a szabadságot nyer az élő Krisztusban. Ezért gyönyörű az Úr Jézus igéje. Ha tehát a Fiú megszabadított titeket, valóban szabadok lesztek. Mi tehet bennünket valóban szabaddá? Egyedül az élő Krisztus. Én kívánom a kedves testvéreknek, bárminek legyünk fogjai gondolatban, lélekben, testben, bármi is emésze a lelkünket, hozzon ez az ige minnyájunk számára szabadulást és örömhírt. Krisztusnak van hatalma feloldani életünk rabláncait, bűneinknek mázsás súlyait ő tudja leoldani rólunk, mert ő mondja, nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Kérnünk kell, nekünk kell kérni az új szívet, és az Úr azt mondja, kérjetek, aki kér, az kap, zörgessetek, mert a zörgetőnek megnyittatik. Adja meg számunkra az élő Isten, hogy életünknek abban a helyzetében, amelyben most elcsendesedtünk ő előtte, megtapasztalhassuk az ő szabadító szeretetét. Amen. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, légy figyelmes, könyörgő szavunkra, mert ha a bűnöket számon tartod, Urunk, akkor kimaradhat meg te előtted. De te bűnbocsájtó és szerető édesatyánk vagy, mennyei Urunk, és éppen ezért meghódol a mi lelkünk te előtted, s ugyan a 130. Zsoltárban is vallotta a zsoltáros, várja lelkem az Urat, és bízom ígéretében. Úrunk, támaszd fel a mi lelkünket, ami elcsüggett, új életre. Add nekünk, Urunk, az új szívnek és léleknek ajándékát, hogy a kőszív, amely érzéketlen és nem törődöm, amely bármit elfogad és bármihez képes hasonulni, Urunk, azt le tudjuk tenni a te kezedbe, s adj erőt az újhoz, az új lélekben való járáshoz, hogy az Úr Jézus tudjuk követni, és éljünk többé nem mi, hanem éljen bennünk a Krisztus, hogy az ő normáját, az ő szeretet mércéjét tudjuk az életünkbe megélni, megvalósítani. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és vidd végbe bennünk ezt a nagy lelki műtétet, mert, Urunk, szeretnénk megszabadulni a régitől, az ótól, és szeretnénk, Urunk, az új szövetség népe közé soroltatni, lélek szerint is, mint akiket a Fiú megszabadított. Tégy bennünket, Urunk, lélekben szabaddá a jóra, a szeretetre, a szolgálatra, Krisztus követésére, az élő ige befogadására, s adj nekünk szabadságot, Urunk, hogy meg tudjunk bocsátani, hogy bocsánatot tudjunk kérni, s vértesz fel bennünket, édesatyánk, a Szentléleknek azzal a megelevenítő jelenlétével, hogy átélhessük, a betű megöl, a lélek az, aki megelevenít. Így szeretnénk könyörögni minnyájunk életéért, családjainkért, gyermekekért, unokákért. Szeretnénk eléd hozni, Urunk, az igével élő, embereknek sokasságát a világon. Könyörgünk, Urunk, a keresztényekért, újítsd meg az ő hitüket, Urunk, akkor is, hogyha ennek próbatétel az ára, hogy jobban tudjunk ragaszkodni ahhoz a szabadsághoz, és ahhoz az élő Krisztushoz, aki az életét adta minnyájunkért, hogy nekünk örök életünk lehessen. Mennyei édesatyánk, eléd hozzuk a betegeinket, a gyászolókat, a nélkülözőket, a megtört lelkű, megszomorodott életű embereket. Kérjünk, Úr Jézus, hogy légy segítőjük, vigasztalójuk, hogy benned megtalálhassák életük értelmét. Szeretnénk elkérni, Urunk, áldásodat a jövő hétre is. Légy velünk, Urunk, és igéd legyen a fáklyánk. Mutasd az utat, Urunk, lelkiekben épp úgy, mint testiekben. Kérünk, Úr Jézus, jöjjön el a te országod, s legyen meg a te akaratod, minnyájunk életébe, ami magyar népünk életébe is. Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek velünk való közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.